csodálkozni való. A világháború, a tanácsköztársaságot követő szörnyű terror, a félelem légköre, a nagy nyomor sok embert kergetett vallási mámorba, sok ember keresett vigasztalást a különböző szekták által hirdetett tanokban. Nos, Bicsérdi Béla is ezt használta ki, amikor szektájának megalapítása után százszámra fogadta híveit, és maga körül egész kis udvart rendezett be az Orsovával szemközt lévő aldunai Adakalih szigetén. Jókai az Aranyember című regényének egyik színhelye. A hívek persze akkor tehették ide a lábukat, ha a mester két alapvető tanát átültették a gyakorlatba. Lemondtak minden vagyonukról a szekta javára, s vállalták, hogy testvéri szeretetben teljesítik a mester útmutatásait, és dolgoznak a szekta telepén. Bicsérdi, aki már 1923-ban egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy megtalálta a titkok titkát, és le tudja győzni a halált, óriási népszerűségre tett szert, még a műveltebb emberek körében is. Oka? Nagyon egyszerű, ki ne szeretne tovább élni. Persze, hogy sok-sok ezer emberben gyújtotta meg a remény lángját. Hát, ha tényleg megtolthatja életét néhány évtizeddel, ha a mester tanai szerint él. Mindjárt eláruljuk. E tanok különböznek a vegetariánizmustól, bár a bicsérdizmus sokan összekeverik vele. Az előbbi csupán a húsételeket iktatja ki az étrendből, a bicsérdizmus a zöldségfélék fogyasztása mellett napi egyszeri étkezést és kétszeri koplalást ír elő. 1926. januárja. Bicsérdi Béla már otthagyta az aldunai telepet, ahol 1100 híve dolgozott, serénykedett a szigeten, s pusztán annyi növényi táplálékot vett magához, amennyi épp hogy megtartotta bennük az életet. Ám bár híre járta ez időben, hogy egy tucat bicsérdista már belepusztult a sok koplalásba, de a hívők, a szekta tagjai ennek nem sok hitelt adtak, s továbbra is jöttek a bicsérdi féle szigetre boldogságot keresve, földi hívságokat eldobván maguktól, hogy életüket meghosszabbítsák 30-40-50 évvel. A budapesti újságok megszimatolták a szenzációt és szellőztették értesüléseiket, hogy Bicsérdi Béla több milliós vagyonnal rendelkezik, és Adakalih szigetéről az erdélyi hegyek közé költözött, ahol már egy év óta folytak a munkálatok amolyan földi paradicsom berendezésére. A lapok azt is tudni vélték, hogy a mester most készül válni harmadik feleségétől, egyébként pedig a paradicsomi birtokra magával viszi egyik 20 éves feltűnően csinos hívét, az egyik gazdag észak-magyarországi földbirtokos lányát, Gerber Jolánt, akivel nem csak azért jár nagyon jól Bicsérdi, mert szép, hanem amellett olyan nagy híve a mesternek, hogy a vagyonát is a nevére iratta. Gerber Jolán különben kijelentette, hogyha senki mással Bicsérdivel szívesen kezdene szerelmi viszonyt. Mester, mester, így mondunk le a földi hívságokról? Kérdezte a Népszava. Nem kétséges, hogy ezek a sajtójelentések nagy felháborodást keltettek az őszintén hívő bicsérdisták körében. Annál is inkább, mivel jó maguk híven igyekeztek követni Bicsérdi tanításait, egyebek mellett a szerelmi élet megvetését, s íme mit hallani tanítójukról. De aztán elhallgattak a lapok, gyilkosságok, panamák, parlamenti botrányok töltötték meg oldalaikat, míg nem 1926. március 19-én bizonyos Makos Ignác iparművész betántorgott egyik hírlapíró barátjához a következő nyilatkozattal. Kérem, én 65 kiló voltam, és most 48 kiló vagyok. Svindli az egész bicsérdizmus, szeretném közölni, hogy Gerber Jolánt én 4 évvel ezelőtt ismertem meg közelebbről, amikor egy nyarat a zempeni birtokukon töltöttem. Én megszerettem a lányt, és ő úgy láttam, megszeretett engem, csak később. Már itt Budapesten vettem észre, hogy Jolán kalandvágya minden más érzelme fölött uralkodik, ennek a kalandvágyának alárendel mindent. Ezek után természetes következménye az a nagy körforgás, amit egy csomó fiatalember folytatott Gerber Jolán körül egészen addig, míg a bicsérdizmus tanai meg nem ragadták, s egyszer azt a furcsa nyilatkozatot nem tette előttem, hogyha senki mással Bicsérdivel szívesen kezdene szerelmi viszonyt, igen, én voltam az, aki januárban ezt a lapok tudomására hoztam körülbelül. Körülbelül másfél évvel ezelőtt került Bicsérdi könyve Gerber Jolán kezébe, és teljesen tanainak hatása alá került, és engem is rábeszélt. Én is áttértem a növényi táplálkozásra és a koplalásra. Őt ez az életmód Bicsérdi Béla mellé sodorta, nálam viszont az történt, hogy 65 kilós életerős testem annyira összeroppant, hogy már az a végfenyeget, hogy meghalok. Majdnem 20 kilót veszítettem a testsúlyomból, mondta a fiatalember. Aztán összeesett, és ott a szerkesztőségi szobában néhány perc múlva meghalt. Zsebében még két levelet találtak, mindkettőt Gerber Jolán írta az erdélyi csodabirtokról. Az egyik így szólt. Én a mester közelében maradok, azért is jöttem vele ide. Ha alkalmasnak találunk téged, úgy elhozunk ide. De akkor le kell mondanod mindazokról a dolgokról, amelyek még uralnak téged. Teljesen szakítanod kell a káosszal, és minden erőddel arra kell törekedned, hogy tökéletes légy. Ha kellő erő van benned, hogy a magasabb rendűség felé irányítsd gondolataidat, úgy a mester közelébe akár 150 évig is elélhetsz. De semmi körülmények között sem szabad olyan gondolatokkal foglalkoznod, hogy én nő vagyok, és hogy csak azért jössz ide, hogy az én közelemben lehessél. Uralkodni tudsz magadon, és híven követed a mester tanait, úgy elhozatlak ide, de már előre közlöm, hogy dolgozni kell, mert aki nem tud dolgozni, az nem való ide. A mester azt mondta nekem, hogy én a jobbja vagyok, és a titkárnői teendőket is ellátom. Nekem nem kell más munkát végezni, de ha te ide jössz, számolhatsz azzal, hogy minden házi munkát el kell végezned, a lelki felüdülésed szolgálja mindez majd, ha a mester lábait esténként megmoshatod. Mert aki beképzelt, az nem való ide. Mi itt szeretetben akarunk élni, már ide is hozattunk néhány tucat hívünket. Tehát ha úgy gondolod, hogy megütöd a mértéket, akkor készülj. A birtok, melyet a mester itt megvásárolt, körülbelül 20 katasztrális hold, és kertészetet rendezett be. Ha tudod vállalni, ott kell dolgoznod. Találtak még az éjjel halt fiatal iparművész zsebében egy feljegyzést is, amelyből az derült ki, hogy Bicsérdi vagy 30 budapesti lánnyal levelezett, akiket először rábírt a bicsérdista életmódra, aztán mindegyiket meghívta külön-külön maga mellé, először Adakalek szigetére, majd az erdélyi birtokra. A lányok közül 20-an visszajöttek ugyan, de valamennyien bevallották, hogy közben szerelmi kapcsolatuk volt Bicsérdi Bélával. A szerencsétlen fiatal iparművész esete persze a lapok első oldalára került. Nagy támadás indult a bicsérdisták ellen, a Magyarország című napilap például 1926. március 24-i számában megszólaltatta Bicsérdi Tibornét, a koplaló apostol Budapesten lakó sógornőjét, aki így nyilatkozott. Sogorommal az utóbbi időben megszakítottunk minden összeköttetést, még a levelezést is. Férjem és sogorom között ugyanis mély ellentétek támadtak, különösen Bicsérdi Béla tanainak következtében. Mi a magunk részéről, a férjem és én tévtanoknak tartjuk Bicsérdi Béla tanait, és éppen ezért a Vegetariánusok Egyesületében és annak keretein belül is csendes propagandát indítottunk a tiszta vegetariánizmus érdekében mindenféle tévtanokkal, így a bicsérdizmussal szemben is. Bicsérdi Tiborné ezután egy érdekes írás nyújtott át, egy közleményt, amelyben Bicsérdi bírálja Bicsérdit, vagyis a testvér a testvért, a következőket tartalmazza a nyilatkozat. Tagadhatatlan, hogy Bicsérdi Béla, a mester, mint ahogy ő magát elnevezte, az igazság felismerése utáni vágytól serkentve írta meg két könyvét, melyet a Vegetariánusok Budapesti Egyesülete megvitatott és foglalkozott a könyv eszméivel. A két könyv tüzetesebb átvizsgálása után kitűnt azonban, hogy Bicsérdi Béla, aki könyveiben és irataiban merész valótlanságokat állít, és kiváló embereket és tudósokat hihetetlenül fölényes módon lekicsinyel, nélkülözi a legcsekélyebb szerénységet is. Műveiben végigvonul az önimádás és önistenítés, amely nem csak unalmas és émeítő, hanem végül is teljesen megtöri annak a fanatizmusnak az erejét, amelyet ő magával szemben követel. Különösen a Halál legyőzése című könyvének 36. fejezetében található rész, a mester szerepéről, tanúskodik határtalan önteltségről. Ebben a fejezetben azt fejti ki, hogy évezredek szülnek egy mestert, és jelenleg ő az a mester, mert ez idő szerint csak ő üti meg a mesteri tulajdonságokat, a mindentudás mértékét. A vegetariánus egylet Bicsérdi Béla tanaival szemben megállapítja, hogy ezek a tanok a régi és az új. Gazdag vegetarianista irodalomból, másrészt nagy vallásalapítók eszméiből merítettek, nem lehet elhallgatni azt a sajnálatos és elszomorító tényt, hogy Bicsérdi Béla a művelt körökben szokásos és megkívánt viselkedés, tisztesség és tapintat legelemi formájával sincs tisztában, amiért is a vele való érintkezés kapcsán eltűnt róla az a varázs, amely a lényét talán eleinte beburkolta. A bicsérdizmus csak tanulatlan és hevülékeny egyénekben lehet teremtő aktus, és így az állítólag általa felfedezett igazságok csupán téptanok maradnak. De a testvér, vagyis a mester nem maradt szótlan. Ő is nyilatkozatot juttatott el a lapokhoz, melyekben igyekezett megvédeni tanait, és amely így fejeződött be. A jövő mutatja meg, hogy igenis nekem adatott meg az a mély felismerés, amellyel az emberek életét meghosszabbíthatom. Aztán megint csend lett Bicsérdi körül, csak Budapest több tucat bicsérdista imaházába falták a tanait, immár csontá bőrré aszott férfiak és nők, akik a fogyókúrának e sajátságos változatával próbáltak a haláltól néhány évtizedet ellopni. A mester pedig vígan élte világát Erdélyben. Már több száz hívőt mondhatott szabályos cselédjének, és az ekkor 50 éves férfi úgy fogyasztotta a fiatal nőket, mint más a reggeliét.